Krisztus.
Mindörökké, amen.
Laci atya, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ha jól tudom, akkor te már fiatal korodban is kapcsolatba kerültél a szociális területtel. Mesélnél erről nekünk egy kicsit, hogy hogyan is történt ez?
Amikor leszereltem a katonaságtól, és Budapestre kerültem a központi szemináriumba, mire leszereltem, már kapcsolatba kerültem a Marcibányi téri mozgássérültekkel, aztán a Baba utcai légzésbénultakkal, és engem nagyon megérintett az ő állapotuk, helyzetük. Valamelyik mozgássérült azt mondta, hogy olyan vagy, mint Pavlov kutyája, hogyha meglátsz egy bénát, azonnal karitatív nyáladzásba kezd el, hogy rámozdultam, és ez engem eltalált, vonzott olyan szinten, hogy első plébánosi helyemen befogadtam egy 100%-osan béna beteg férfit és egy csipőtől lefele béna állami gondozott fiút. Ezt nem én találtam ki, ezt a Szentlélek indítására tettem, és 7 évig laktam velük együtt. Ápoltam, gondoztam őket, persze segítőkkel, de egy csodálatos közösség alakult ki, még Somogysámsonba. És aztán ez folytatódott.
Azt meg tudnád fogalmazni, hogy miért érezted úgy, hogy saját magadhoz kell venned őket, és neked kell őket ápolnod, gondoznod, amikor beadhattad volna őket egy szociális intézménybe is, ahol szakemberek szakértelemmel tudtak volna velük foglalkozni?
Rómában voltam egy nemzetközi karizmatikus konferencián, ahol az egyik előadó Kalkuttai Teréz anya volt, és az ő előadása alatt kaptam egy személyes belső indítást, ami így szólt, hogy oszd meg az életedet a szegényekkel, tehát ne csak látogasd őket. És én akkor el akartam menni Ipoltörgyesre papnak, a Paskai Biboros úr át is vett volna, ha a Veszprémi püspöken enged. Ő meg amikor meghallotta, hogy milyen fantasztikus indítást kaptam a Szentlélektől, mondta, hogy nagyon jó, irány Somogy Sámson. Így lettem plébános Somogyban, és addigra, mire ez történt, én már, mielőtt nem volt egyetlen egy sérült se, csak én, a üres plébánián, ezért én elfelejtettem, hogy ezzel foglalkoznom kellene, elkezdtük a csendes hétvégéket szervezni, imabőt, szentségimádás, és akkor keresett meg levélben az a férfi, akit még Várkolótán ismertem meg, a mozdulatlanul fekvő férfi, hogy helyezzem el őt egy katolikus szociális intézetbe, hogy olyan körülmények között élhessen. És én, nekem nem jutott eszembe, hogy nekem dolgom lenne ezzel, megígértem, hogy segíteni fogok. Visszamentem a plébániára, letérdeltem az oltári szentség elé imádkozni, és akkor csak egy kérdést hallottam meg, miért nem fogadod be? És én nagyon megdöbbentem, mert egyedül voltam abban a házban, üres, nagy plébánia, segítőm nincs. De hát a lelkivezetőm nagyon bölcs volt, azt mondta, hogy te pap vagy, ha a püspököd megengedi, akkor a te dolgod, ha azt mondja, hogy nem, akkor nem a te dolgod. Így elmentem a Veszprémi püspököd, akinek elmondtam, hogy milyen indítást kaptam a Szentlélektől, és ha igent mondtam neki, akkor szeretnék engedélyt kérni, hogy a plébánián legyen kápolna, hogy legyen lehetőségük bemenni az Úr elé, az oltári szentség elé, mert nem tudnak a templomba átmenni. Erre ő azt mondta, hogy ez a jövő egyháza, a szegények és az eukarisztia. Minden örömmel támogatlak. Így kezdődött a kaland Somogysámsonban. És 7 évig tartott ott, illetve 6 évig ott, 1 évig Kaposváron.
Mondhatjuk, hogy neked ez lett a szenvedélyed?
Egy barátomtól hallottam ezt a megfogalmazást, hogy ha az a pap, aki nem szereti szenvedélyesen az Istent, az szenvedélybeteg lesz. És egy olyan Istenünk van, aki szenvedélyesen szerelmes belénk. A vőlegény szerelmes a mennyasszonyával, mi pedig csak szeretgetjük. Egy menet közben vagy időközben ezt a szenvedélyt fedeztem fel, és ebből következett az a fajta odafordulás a sérült sebzett emberekhez, amit összekapcsolt az életemben a Szentlélek. Nagyon egyszerű, a megtört ostyában jelenlévő Krisztus és a megtört emberben jelenlévő Krisztus ugyanaz. És ez a kettő kapcsolódott össze a életutamon is, és így lett aztán, hát nem szenvedély, de én nagyon szeretem ebbe az irányba is megélni a Krisztussal való kapcsolatot, nem csak az oltári szentség előtt megélni a vele való személyes kapcsolatot.
Említetted te is, illetve a Bibliában is olvassuk, hogy Isten szenvedélyes szeretettel szereti a népét. Akkor mondhatjuk azt, hogy Isten szenvedélybeteg?
Idézőjelben.
Idézőjelben,
nyilván. Igen, bele van szerepve nagyon szenvedélyesen az ő népébe és az ő teremtményeibe. Igen, ez így szép.
Illetve, hogyha már a Bibliánál tartunk, ott olvashatjuk az irgalmas szamaritánus történetét, ahol pont a pap volt az, aki nem hajolt le és nem segített neki. És a Bibliában több helyen is olvashatunk arról, hogy a papoknak az a küldetése, hogy a liturgiát vezessék, szentségeket szolgáltassanak ki, de te mégis úgy gondoltad, hogy emellett egy plusz szeretnél nyújtani, hogy az elesett rászorulókon is segítsél. Mit mondanál a többi pap testvérednek, hogy miért fontos ez?
Mindenkinek megvan a saját egyéni útja a hivatáson belül. Én úgy gondolom, hogy a szentségek szolgálata az, amit nem szabad elhagyni, tehát ezt nekünk végezni kell. De mindenkiben, szerintem mindenkiben van még plusz a hivatásához kapcsolódó lehetőség, amit ha felismer és megéli, akkor Isten dicsőségére lesz. Én nagyon tisztelem a paptestvéreknek a hivatását, útját. Nem szeretném, ha kopíroznák azt, amit én csinálok. Viszont azt gondolom, hogy a kereszténység fertőzéssel terjed. El lehet kapni, mint a vírust, és azt is el lehet kapni. Ha én akkor, amikor elkezdtem a Somogy Sámsonba a befogadást, akkor többen kérték tőlem, hogy ha ez a te karizmád, akkor hát szervezd meg a sérültek ellátását Somogyba, vagy a környéken. És én erre azt válaszoltam, hogy Jézus nem hozott létre rendőrt Palesztinába, hanem elhozta az Isten országát. Ha én ezt megcsinálom, és így élem meg a hivatásomat, az nekem azt jelenti, hogy jelét adtam annak, hogy Somogy Sámsonba elérkezett az Isten országát. És mindenki, aki szeretné, érti és szeretné megélni, az a saját családjában, munkahelyén, életterében meg tudja élni ugyanezt másképpen, másokkal másképpen. És ugyanezt gondolom a paptestvérekről is, hogy ez egyfajta lehetőség, bátorítás, hogy nem kell félni ezen az úton járni, és akinek ez a szívéhez eltalál, az meg fogja élni, meg fogja találni a szegényeket a saját területén. Egyébként azt gondolom, hogy az egyház egy hatalmas lehetőséget hagy ki, ha nem lép az elesettek, a szegények felé, ők az egyház kincsei. És ők sose fognak programokat szervezni, mert nincs rá lehetőségük. Viszont akkor ajándék a velük való találkozás, mert Krisztussal lehet találkozni bennük. Ez a hit titka. És hogyha valaki találkozik Krisztussal bennük, akkor az evangelizációnak egy teljesen új formáját fedezi fel, és meg fogják érteni az emberek, azok is, akik nem járnak templomba. Erről sok tapasztalatom van.
A Kaposvári Egyházmegyében nemrégiben indult egy Fazenta nevezető közösség, ahol szenvedélybetegeknek segítenek a gyógyulásban a hit által. Erről mondanál pár szót, hogy hogyan is zajlik ott az élet, miért gondoltad azt, hogy fontos, hogy a Kaposvári Egyházmegyében egy ilyen létesítmény épüljön és létrejöhessen.
Ennek az előzménye a püspökszentelés. Amikor felszenteltek, akkor én kimondtam az első szentmisén, hogy az egyik vágyam az, hogy megszülessenek az irgalmaság házai az egyházmegyébe. És egy évvel, több mint egy évvel adtuk át az irgalmaság házát, aminek a stúdiójába ülünk most, és az imádság házát, mert mindennek az alapja a folyamatos imádás, dicsőítés. És ha ezt meg tudjuk élni, akkor ez növekszik. Egyértelmű volt, hogy ebbe a házban nem tudunk olyan embereket befogadni, akik szenvedélybetegek, akik folyamatos együttlétet, közösséget igényelnek, és ezért, hogy őrületük is lehessen segíteni. Hát ennek a háznak a víziója az én részemről az egész ember gyógyítása, testi, lelki, szellemi síkon, de nem tudunk bentlakásra ide fogadni embereket, viszont kell olyan a közösség, ahol a legnehezebb helyzetben, drogfüggésben, vagy bármilyen függésben szenvedő testvéreinket tudjuk segíteni, és ekkor jött az ötlet, hogy meghívom a Fazenda Esperanza közösséget Brazíliából, és elfogadták a meghívásomat, és februártól már ott élnek a csákányi házukban, ami egy csodálatos, szintén jel. Annak az örömhírnek a jele, hogy itt van Isten országa. Igazságos, béke és öröm a Szentlélekben. A kettő ki tudja egészíteni egymást, segíteni tudja egymást, akár az imádságházán keresztül, akár ha meg tudjuk szervezni, akkor a szakmai segítségen keresztül is, ha szüksége van annak a háznak. Ők is az Irgalmasság házai közé tartoznak. Nagy örömömre a Terézanya a szeretett misszionárisének a nővére is decemberbe letelepednek itt Kaposváron, az is nekem az Irgalmasság műve. Mindjárt, amikor elkezdtem a szolgálatot, akkor hajléktalanoknak sikerült egy Szent Lázár házat elindítani, ahol 6-7 férfit fogadunk be rehabilitálni, segítjük őket, hogy visszatérjenek a munkavilágába, vagy rendeződjön a családjukkal a kapcsolat. És én nagyon remélem, hogy még sok ilyen mű születik meg. Ennek a forrása egyedül az ima. Az, hogy ha valaki mindig ott van a forrásnál, a Szent Háromság szeretett közösségénél, akkor abból mindig közösségek születnek. Hogy hogyan az nem az én dolgom, a Szentlélek titka.
Szavaidból kitűnt, hogy a szenvedélybetegeknek a hit az nagyon sok erőt tud adni. És mit tudnál javasolni a szakembereknek, akik szenvedélybetegekkel foglalkoznak, akik látják nap mint nap a küzdelmüket, a visszaesésüket, hogy ők miből táplálkozhatnak, vagy mit tartsanak szem előtt a mindennapi, sokszor szürke hétköznapjaikban?
Ennek a háznak a neve Fazenda Esperanza, a reménység családja, vagy a reménység udvara, de remény nélkül nem működik. Megdöbbentem azon, amikor Párizs külvárosában megkerestem egy olyan közösséget, amely szeretett misszionáriusnak a közössége, de férfiák. Naponta 60-70 hajléktalant fogadnak be, fülödhetnek, enni kapnak, ruhát kapnak. És én megkérdeztem a pásztort, a vezetőt, hogy lehet ezt kibírni? Hogy mindig visszajönnek, mindig. Az egész egy reménytelen vállalkozásnak tűnik. És ő mondta, hogy menjünk fel az emeletre, ott volt egy terem. A teremben egy térdeplő és egy tabernákulum, és a tabernákulumban az oltári szentség, és előtte mindig van egy ember, egy testvér, aki a többiért imádkozik. Hát szüksége van ha keresztény szakemberről beszélünk, akkor neki szüksége van állandóan a forrást frissen tartani, az Istennel való személyes kapcsolat forrását. Ha pedig nem keresztény szakemberről beszélünk, neki is meg kell találni azt a fajta forrást, ami őt tölti, mert közben állandóan adja a tudását, szeretetét. Ha nem töltekezik, akkor nagyon gyorsan közömbössé válhat a szenvedők felé. Mindenkinek meg kell találni a remény forrását, kinek a saját életében.
És mit tudnál javasolni a hétköznapi embereknek, akik ugyan keresztények, de az utcán találkozva egy alkoholista hajléktalannal, vagy egy drogos fiatallal azt mondják, hogy Oké, én elmegyek, imádkozom érte a templomba, és ennyit teszek. Ez elegendő lehet, szerinted?
Tisztelni kell mindenkinek a félelmét. Nagyon sokan félnek ezektől az emberektől. Ha igazán segíteni szeretnének, akkor közelebb kell lépni, és meg kell szólítani, meg kell kérdezni, hogy miben segíthetek. És ez nem csak a pénz, első válasz az, hogy a pénzt. Azt mondom, hogy nem adok. Én hajléktalan, akkor rendszeresen megélem, mert nincs annyi pénz, ami szét lehetne, vagy szét kellene osztani. Volt egy hajléktalan, aki plébános koromban, akinek, mikor találkoztunk, azt mondtam, egyszer kapsz, de többször nem kapsz. Mindig jött. És én nem adtam neki többet, többször, és akkor egyszer megkérdeztem tőle, hogy hát haver, miért csöngesz be mindig? És a válasz nagyon meglepett. Azért, mert te tisztelsz engem, és nekem a tiszteletre van szükségem. Tehát a hajléktalan annyiszor megalázzák, annyiszor kerül nagyon nehéz helyzetbe, hogy a legnagyobb kincs, ha valaki tisztelettel néz rá, embernek tekinti, akinek arca van, neve van, és nem fél találkozni vele. Rendszeresen járunk egy-két testvére a hajléktalan szállóra, és ott semmi más nem csinálunk, csak találkozunk, meghallgatjuk őket. És ugyanez volt a válasz, tavaly megkérdeztem őket, tavaly májusban, akkor nyáron szünet volt, hogy miért jöttek el? Hát nem hozok semmit. És a válasz ugyanaz volt, hogy azért, mert te meghallgatsz bennünket és tisztelsz bennünket. A legnagyobb kincs, nem kerül semmire.
Így, ahogy beszélgetünk, az körvonalazódik nekem, hogy te a mindennapokban is ezt megéled. Hogy bármikor, amikor teheted, odalépsz egy rászorulóhoz, és hogyha csak egy jó szóval, de akkor is segítesz neki. Nagyon sok emberrel találkozunk így egyházi berkeken belül, akik távolságot tartanak, és azt mondják, hogy már pedig ez nem az én dolgom, és olyan jó hallani, hogy te ezt felvállalod. Miből merítesz erőt?
Naponta semmit se csinálok. Minden napot ülök az oltári szentség előtt, és nem csinálok semmit. Csak jelen vagyok, meg ő is jelen van. Ez bőven elég erőforrás.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.